Apostolok cselekedetei 28. fejezet. Ez egyben az utolsó fejezet is ebben a csodálatos könyvben, amely által bepillantást nyerhetünk a korai egyház életébe és Pál apostol szolgálatába. Biztosan emlékeztek, hogy az előző fejezet egy rendkívül izgalmas ponton zárult. Pálék 2 héten keresztül a viharos tengeren hánykolódtak, míg végül tulajdonképpen zátonyra futottak, így hát kénytelenek voltak elhagyni a hajót, és egyesek úszva, mások pedig a hajó deszkáin és a hajó egyéb darabjain evickéltek ki a szárazföldre. Pontosan úgy történt tehát minden, ahogy ezt Pál előre megjövendőlte, hiszen Pál megmondta, hogy egy lélek sem vész el a hajón levők közül, csak a hajó. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk. Vigyáznunk kell itt a barbárok szóval, számunkra ugyanis a barbár szó nem ugyanazt jelenti már, mint amit a görögök számára jelentett. A görögök mindenkit ezzel a szóval illettek, aki nem beszélte az ő nyelvüket. Tehát akár máltaiakról volt szó, akár más népekről az akkori világban, ha nem beszélték a görög nyelvet, ők barbároknak hívták őket, de nem primitív életformájuk miatt, hanem a görög nyelvben és kultúrában való járatlanságuk miatt. A második versben tehát a barbárok szó egyszerűen csak a Máltán élőkre vonatkozik, akik nem beszéltek görögül. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Ne feledjük, hogy Pálék 14 napon át hánykolódtak a viharos tengeren, majd miután kénytelenek voltak elhagyni a hajót, egyesek úszva, mások deszkákba kapaszkodva evickéltek ki a szárazföldre. Mivel tél volt, a földközi tenger valószínűleg meglehetősen hideg volt, és biztosan mindnyájan fáztak és csuromvizesek voltak. Így a máltaiak tüzet raktak nekik, hogy ott melegedhessenek. Amikor Pál felnyalábolt egy csomó rőzsét, itt megint egy érdekes dolgot árul el az ige Pálról. Megint azt látjuk, hogy Pál az a fajta ember volt, aki egy percig sem tudott nyugton maradni. Pál a tettek embere volt, soha nem tudott tétlen ülni, így hát amikor a máltaiak elkezdtek rőzsét gyűjteni számukra, akkor Pál is csatlakozott hozzájuk, és a 3. versből látjuk, hogy összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette. Egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Biztosan gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni. Az emberek tehát azt gondolták, hogy azért marta meg Pált egy kígyó, mert Isten így bünteti őt valamiért. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Pál valószínűleg nem esett pánikba, hanem egyszerűen lerázta a kígyót a tűzbe. Azok pedig várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy ez Isten. Amikor ezt olvasom, újra és újra eszembe jut, hogy mekkora ostobaság is az emberek múlandó imádatát keresni, hiszen az egyik percben még gyilkost látnak benned, másik percben már istenként magasztalnak fel. De ezt fordítva is igaz. Az egyik percben még felnéznek rád, és te vagy a hősük, a másik percben azonban már kígyót békát kiabálnak rád. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok élsportoló tudja, hogy miről beszélek. Hiszen az egyik pillanatban még szurkol neki a tömeg, és őt ünnepli, de gyakran megesik az, hogy ha már nem képes úgy teljesíteni, mint azelőtt, akkor még ki is fütyülik. Ostobasság tehát az emberek múló csodálatát keresni. Az ige is arra bátorít bennünket, hogy elsősorban Istennek akarjunk tetszeni. Azon a környéken volt a sziget előjárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Annyira jó látni, hogy Isten mennyire gondoskodik Pálról. Pál hivatalosan egy római fogoly, de az a százados is az, akire rábízták, hogy eljuttassa őt Rómába. Szinte az első perctől kezdve megkedveli Pált, és jól bánik vele. Amikor pedig Málta szigetére kerülnek, a szigetlakók is nem mindennapi emberséget tanúsítanak irántuk. Sőt, a sziget előjárója is befogadja, és nagyon barátságosan megvendégeli őket 3 napon át. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötrődve ágynak esett. Ne feledjük, hogy Lukács, aki ezt feljegyezte, orvos volt, nem meglepő tehát, hogy nagyon pontosan leírta, hogy Publius apja miben szenvedett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Ezután az eset után a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és meggyógyult. Tiszteletük számos jelével halmoztak el minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Láthatjuk tehát, hogy Málta lakói nagyon jól bántak Pállal és a társaival, és az úr hatalmas munkát végzett a szigetlakók körében, és Pálon keresztül sokukat meggyógyítja. 3 hónap múlva aztán elindultunk egy alexandriai hajón, valószínűleg ismét egy gabonaszállító hajóról van szó, amely Egyiptomból Rómába tartott. Amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkurok voltak. Szirakúzába érkezve ott maradtunk 3 napig. Onnan kerülővel megérkeztünk Régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, így másnap Puteoliba értünk. Puteoli egy nagyon fontos kikötőváros volt, mert a keletről Rómába tartó teherhajók nagyon gyakran álltak meg itt. Puteolitól északra horgonyoztak a Római Birodalom hadiflottájának a hajói, amelyeket igazából már Puteoliból is lehetett látni. Valószínűleg Pál is láthatta ezeket a hadihajókat, és biztosan számára is lenyűgöző látvány volt mindez. Itt testvéreket találtunk, akik kérték, hogy maradjunk náluk 6 napig. Így értünk Rómába. Amikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Trest tabernáig. Appius fóruma 70 kilométerre volt Rómától, Trest taberná pedig körülbelül 50 kilométerre. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Bizony bárhol is legyen az ember a világon, érdekes, hogyha hívőkkel találkozik, szinte azonnal otthon érzi magát. Feleségemnek és nekem megadatott, hogy a világ legkülönbözőbb pontjaira is eljussunk, és hívő testvéreink között mindig otthon éreztük magunkat. Ott volt Isten szeretete, és tudtuk, hogy mindnyájan Isten családjának tagjai vagyunk. Emlékszem egyszer, Pápua Új-Guineában jártunk egy faluban, ahol a törzsfőnök egy pazar lakomát készítetett nekünk, és meg kell mondanom, hogy nagyon finom volt. Igaz, hogy nem mindig tudtam, hogy mit eszek, de az étel az nagyon finom volt. Nagyon érdekes, hogy egy kerítéssel elkülönítettek egy kis területet a falu többi lakójától, és ott készítették számunkra az ételt, izzóköveken és banánlevélen, és csak a falu előkelőségei léphettek át a kerítésen, és csak ők lehettek ott velük. A falu lakói pedig körülállták a kerítést, és így bámultak bennünket, mi pedig közben ott lakmároztunk a kerítésen belül. Nagyon érdekes volt, hogy néhányan hatalmas pálmalevelekkel álltak a hátunk mögött, és legyezték az ételt, mi pedig banánlevelet használtunk tányérként, és kézzel csipegettük a finom ételt. A lakoma végeztével a törzsfőnök odalépett hozzám. Az egyik kezében egy lándzsát tartott, a másik kezében pedig egy bibliát, amely le volt fordítva a saját nyelvükre. És akkor a törzsfőnök ezt mondta nekem. Mielőtt eljött hozzánk a fehér ember, és elhozta nekem ezt, majd felemelte azt a kezét, amelyben a Biblia fordítását tartotta, addig ezt használtam, hogy öljek, és a lándzsájára mutatott a másik kezében. Most azonban, hogy már itt van ez nekem, és megint felmutatta a Bibliáját, többé erre, a lándzsájára mutatva, már nincs szükségem, és ezért neked szeretném ezt adni. Úgyhogy nekem is adta a lándzsáját, amelyet azelőtt arra használt, hogy más törzsbéli embereket megöljön vele. És amikor megöleltük egymást, akkor úgy éreztem, hogy abban a pillanatban összefort a szívünk. Pedig hatalmasak voltak a kulturális különbségek közöttünk, de Krisztusban mégis egyek voltunk. Ahogy a Kolosszé 3-ban is olvashatjuk, itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. És én is éreztem és tudtam, hogy mi mindannyian Isten családjának tagjai vagyunk. Pál is valahogy megnyugodott, megtelt bizakodással és hálát adott Istennek, amikor római testvérei kijöttek elé és találkozhatott velük. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Pál számára tehát egy bizonyos mértékű szabadságot biztosítottak azáltal, hogy nem börtönözték be, hanem megengedték neki, hogy külön lakjék. Azonban éjjel-nappal őrizte őt egy római katona, sőt, mi több, Pál hozzá volt láncolva ehhez a római katonához. 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai férfiak! Bár semmit nem vétkeztem-e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foggyulattak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsájtani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen volna bármilyen vádam is. Pál tehát mindenképpen biztosítani akarta a Rómában élő zsidók előjáróit afelől, hogy őt nem azért hozták Rómába, hogy vádaskodjon saját népe ellen. Ezért hivattalak tehát titeket, hogy lássalak és beszéljek veletek, mert Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Izrael reménysége az eljövendő messiás volt, és így van ez napjainkban is. Izrael még mindig várja a messiás eljövetelét, és azt mondja Pál, hogy én Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Azok pedig azt mondták erre. Mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogy hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról azt tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. A zsidó előjárók tehát megkérdezik Páltól, hogy mit gondolsz te erről az új irányzatról? Mit gondolsz te erről a Jézus Krisztusról? Kitűztek tehát egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállására. Ezeknek ő bizonyságot tett az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egy megbeszélt időpontban tehát sokan összegyűltek Pál házában, és ő a saját írásaikból mutatott rá Jézus Krisztusra, eljövendő országára és az eljövendő királyra. Sőt, Pál egészen biztosan figyelmükbe ajánlotta azokat a proféciákat, amelyek Isten országát és annak dicsőségét hirdették, illetve azokat a proféciákat, amelyek az eljövendő királyra vonatkoztak, akinek Betlehemben kellett megszületnie. A Mikeás 5-ben ezt olvashatjuk. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Az eljövendő király szűztől születik majd, hiszen az Ézsaiás 7-ben ezt olvashatjuk. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy szűz teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik el. Jeremiás 31.15. Születése után azonban hang hallatszik majd Rámában, sírás és jajgatás. Rákel siratja majd gyermekeit, és nem akar megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ugyanis nagy Heródes király abban a reményben, hogy sikerül megöletnie Jézust, elrendelte, hogy Betlehemben és annak egész környékén minden 2 esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket öljenek meg. Pál egészen biztosan azokat a proféciákat is megmutatta nekik, amelyek a születendő gyermekről, Isten fiáról, a messiásról szólnak, hiszen az Ézsaiás 9-ben a következőket olvashatjuk. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Dániel 9-ben ezt mondja az angyal. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. És attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről, egészen addig, amíg el nem jön a megváltó, a fejedelem, 7 hét fog eltelni, majd pedig 62 hét, vagyis összesen 483 év. És Pál egészen biztosan rámutatott arra, hogy attól számítva, hogy Artasaszták király elrendelte Jeruzsálem újjáépítését, 483 évvel később Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe Szamárháton, ahogyan azt Zakariás próféta is megjövendölte. A Zakariás 9-ben ugyanis ezt olvashatjuk. Örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamárcsikó hátán. Ezután Pál bizonyosan arra is rámutatott, hogy a proféciák szerint a messiást elárulják majd, mégpedig 30 ezüst pénzért. A Zakariás 11-ben ezt olvashatjuk. Akkor ezt mondtam nekik. Ha jónak látjátok, adjátok meg béremet, de ha nem, tartsátok meg. Ekkor kifizették béremet, 30 ezüstöt. Az úr pedig ezt mondta nekem. Dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek. Fogtam hát a 30 ezüstöt, és odadobtam az úr házának a kincsei közé. Pál tehát először rámutatott a különböző proféciákra a saját írásaikban, majd pedig igyekezett rádöbbenteni őket arra, hogy Jézus Krisztus volt a megígért messiás, ő volt az, aki minden proféciát beteljesített. Hiszen Jézus szűztől született Betlehemben, és születése után Herodes király valóban elrendelte, hogy Betlehemben is környékén minden 2 éves és annál fiatalabb fiúgyermeket öljenek meg. Később Jézust valóban elárulták, és ahogyan az Ézsaiás 53-ban olvashatjuk, megvetett volt, és az emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Az Apcsán 28-23-ban tehát ezt olvashatjuk. Pál bizonyságot tett előttük Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a proféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Az evangélium hirdetése valóban e két lehetséges eredményt hozhatja. Egyesek hisznek, mások pedig nem. És tudnunk kell, hogy az emberiség alapvetően 2 nagy csoportra osztható. Azokra, akik hisznek Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban és Megváltónkban, és azokra, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, a Megváltóban. A János 1.12-ben ezt olvashatjuk. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János 3.36. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ezért tehát egyáltalán nem mindegy, hogy én mit hiszek. Az ige szerint ugyanis az egész életem és egyáltalán az örökkévaló sorsom múlik ezen. És bizony nem árt magunknak feltenni azt a kérdést, hogy vajon a két csoport közül melyikbe tartozunk. Gondoljunk csak bele, azon zsidók közül, akik meglátogatták Pált, mindenki ugyanazt az információt kapta. Mindnyájan ismerték saját írásaikat, ismerték a tényeket, és mégis egyesek hittek, és mások nem. Az igazság az, hogy én nem tudom pontosan megmondani, hogy ki miért hisz, és miért nem hisz. De úgy gondolom, hogy sokszor valaki azért nem hisz még a tények láttán sem, mert eleve előítélettel szemléli azokat. Vagyis nem azért nem hisz, mert alaposan megvizsgálta a bizonyítékokat, hanem azért nem hisz, mert még mielőtt a bizonyítékokat alaposan megvizsgálta volna, már akkor eldöntötte, hogy ő nem fog hinni mindebben. És teszi ezt általában olyanok véleménye alapján, akik Krisztus ellenségei. Ha azonban valakiről szeretnénk megtudni az igazságot, akkor érdemes azokat megkérdezni, akik hozzá a legközelebb állnak. Vagyis ha szeretnétek rólam tudni az igazat, akkor érdemes megkérdezni a feleségemet és a gyermekeimet. A feleségem egy rendkívül őszinte ember, egészen biztosan elmondja nektek rólam az igazat, és valószínű, hogy meglepődtök majd. Valószínűleg rá fogtok jönni, hogy nem is az vagyok, akinek ti gondoltok. Hiszen az emberek hajlamosak arra, hogy felmagasztalják azt, aki a pulpitus mögött áll. Természetesen az én életemben is akadnak olyan emberek, akik engem ilyen vagy olyanoknál fogva nem különösebben kedvelnek. És bizony nekem is jutottak már a fülembe teljesen őrült és valóság alap nélküli történetek saját magamról. Egy ember például régebben azt terjesztette rólam, hogy valaki, aki boszorkánysággal foglalkozott, 8 millió dollárt adott nekem, hogy megalapíthassam a Maranatha zenei kiadót, és ezáltal megronthassam az amerikai fiatal keresztényeket. Egyszer egy másik ember egy másik városban szintén hamis vádakkal illetett engem az egész gyülekezet előtt, bár nagyon meglepődött, amikor a feleségem felállt, és tájékoztatta a hallgatóságot, és azt az embert is, hogy hazugságokat terjeszt a férjéről. Ha valakinek az ellenségeit kérdezzük, akkor nem fogjuk róla megtudni az igazat. Sokkal célra vezetőbb a hozzá legközelebb állókat kérdezni. Ha tehát kíváncsi vagy arra, hogy milyen is volt Jézus valójában, ha az igazságra vagy kíváncsi, akkor ne Jézus ellenségeit kérdezd, hanem olvasd el például az evangéliumokat. Olvasd el János vagy Máté evangéliumát, hiszen ők 3 éven keresztül minden nap Jézussal voltak. Ha érdekel, hogy milyen volt Jézus valójában, akkor azt olvasd el, hogy ők mit írnak Jézusról. Nagyon szomorú, hogy rendkívül sokan úgy döntenek Jézus ellen, hogy a mellette szóló bizonyítékokat sohasem vizsgálták meg igazán mélyrehatóan. Ha pedig meg is vizsgálták ezeket valamilyen szinten, gyakran már előtte eldöntötték, hogy úgysem hiszik el azokat. És így magukat a bizonyítékokat is előzetes döntésük fényében elfogultan vizsgálták. Ezek az emberek tehát nem azért nem hisznek, mert nem szól elegendő bizonyíték Jézus mellett, hanem azért, mert úgy döntöttek, hogy nem hisznek. Én mindenkit bátorítanék arra, hogy vizsgáljátok meg a bizonyítékokat alaposan, mert azok a bizonyítékok kiállják a próbát. Én is megvizsgáltam a Jézus mellett szóló bizonyítékokat, és Jézus mellett döntöttem. Most már hiszek, és hiszem, hogy Jézus Krisztus valóban az a király, akiről Isten megígérte, hogy elküldi a földre. Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóban a megváltó, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat, akit valóban elutasítottak és megvetettek az emberek, és aki a mi bűneinkért szenvedett. És én hiszem azt is, hogy ugyanez a Jézus Krisztus hamarosan újra visszatér a földre, ahogyan ezt számos profécia megjövendöli. És amikor visszatér, megalapítja Isten országát, helyreállítja a régi Isten szerint való rendet. És akkor a sivatagok csodálatos oázisokká változnak, virágok nőnek majd a pusztában, és a sziklából víz fakad majd. Akkor nem lesz többé háború, és nem lesz többé fájdalom. Nem lesz szenvedés, és nem lesz többé betegség, és a sánták ugrálnak majd örömükben, és a némák fennhangon imádják majd Istent. A király Jézus Krisztus tehát hamarosan visszatér. Ő az a kő, amelyet az építők megvetettek, és amikor Jézus Krisztus visszatér, valóban ő lesz majd a sarokkő, akit a zsidók és a keresztények együtt imádnak majd. Nem létezik ugyanis 2 messiás, mert Jézus Krisztus az egyedüli messiás. És mi vele leszünk, és együtt uralkodunk majd az ő országában. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egyigét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról. Vegyük észre, hogy itt Pál rámutat, hogy a Szentlélek szólt Ézsaiás proféta által, tehát az írás a Szentlélektől ihletett. Pál a Timóteusnak írt második levelében a következőket mondja. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. És Pál itt az Apcsen 28-ban is ugyanezt mondja. Isten ígéje a Szentlélektől ihletett. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás proféta által atyáitokról, amikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez és mondd meg, halván halljatok és ne értsetek, és nézvén nézzetek és ne lássatok. Mert megkövéredett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Azok pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt két teljes évig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Amikor Pál Málta szigeténél hajótörést szenvedett, bizony nem kis megpróbáltatásban volt része. Hosszú napokig hánykolódtak a tengeren, míg végül sikerült kievickélniük a szárazföldre. Pálnak és a többieknek is veszélybe került az élete. És mégis mindez Isten akarata volt, hogy eljuttassa az evangélium üzenetét a máltaiakhoz. Most pedig, hogy Pál Rómába került, és tulajdonképpen fogságban tartják őt két éven keresztül, Pál azzal tölti ezt a két évet, hogy megosztja az evangéliumot azokkal, akik ellátogatnak hozzá, és ekkor írta meg néhány levelét is. Ha Pál akkor nem került volna Rómában fogságba, valószínűleg soha nem írta volna meg a filippiekhez, az efezusiakhoz, a kolosszébeliekhez és a Filemonhoz írt levelét, mert ezeket mind a két éves római fogsága idején írta meg. Az apostolok cselekedetei nagyjából időszámításunk szerint 63-ban fejeződik be. Pál a Timóteushoz írt második levelét körülbelül Krisztus szerint 66-ban írta. Vagyis nagyon valószínű az, hogy miután Néró császár kihallgatta Pált, utána szabadon engedte őt. Pál a Timóteushoz írt második levelében, amelyet tehát 66-ban írt, nem sokkal azelőtt, hogy Rómában újra börtönbe vetették, a zárósorokban azt írja Pál Timóteusnak, hogy Trofimuszt Milétoszban hagytam betegen. Amikor Pált először elfogták Jeruzsálemben, ami azután az első római fogságához vezetett, amelyet itt látunk az Apcsel végén, Trofimusz is Pállal volt Jeruzsálemben. Ezt a Trofimuszt látták Pállal Jeruzsálem utcáin, és ezért gyanúsították meg azzal Pált, hogy bevitte őt a templomba. Úgy tűnik, hogy Pál mindezek után még egyszer el tudott látogatni Efezusba és Milétoszba is, és ezen látogatása alkalmával Trofimuszt kénytelen volt Milétoszban hagyni, mert beteg volt. Most tehát az apostolok cselekedeteinek végéhez értünk, és látjuk, hogy Pál Rómában van fogságban. Ennek tudatában érdemes lenne elolvasnunk a filippiekhez, az efezusiakhoz és a kolosszébeliekhez írt leveleket, mert ezeket római fogságának idején írta. És bizony ezekben Pál úgy beszél magáról, mint Krisztus Jézus fogjáról, aki minden világi dolgot kárnak ítél, és arra buzdít mindannyiunkat, hogy örüljünk az Úrban mindenkor. Vajon miért ér itt véget Lukács beszámolója? Vajon miért nem ír nekünk itt Lukács arról, hogy az ezt követő néhány évben mi történt Pállal? És vajon miért kell más történetírókhoz forduljunk, például Eusébiuszhoz, azért, hogy egy teljesebb képet kapjunk? Úgy gondolom, hogy a választ az apostolok cselekedeteinek első fejezetében találjuk, ahol Jézus a következőket mondja az apostoloknak. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Lukács valószínűleg azért nem írt többet Pál életéről, mert azzal, hogy Pál eljutott Rómába, beteljesedett Jézus Krisztus proféciája. Hiszen az apostolok valóban tanúi voltak Jézus Krisztusnak Jeruzsálemben és egész Júdeában. Majd Fülöp jóvoltából az evangélium Szamáriába is eljut, Pál és Barnabás pedig elvitte az evangéliumot a föld végső határáig, hiszen Róma volt az akkori világ szíve, és Jeruzsálemhez képest valóban a föld végső határán feküdt. Lukács számára tehát ez volt a fontos, bemutatni azt, hogy Jézus Krisztus proféciája beteljesedett. Az apostolok cselekedeteivel tehát tulajdonképpen lezárul a Biblia egyháztörténeti beszámolója, bár nem szabad elfelejtenünk, hogy mintegy 30 évvel később János apostol Patmos szigetén megírja a Jelenések könyvét, amely lezárja az új szövetséget. Uram, köszönjük neked ezt a hatalmas kiváltságot, hogy miénk lehet a te igéd, és hogy olvashatjuk és tanulmányozhatjuk ezt, hiszen ez nagyon izgalmas. Uram, annyira jó látni, hogy a te igéd igaz, és a proféciák valóban beteljesülnek. Nagyszerű azt látni, hogy Jézus Krisztus volt az, aki beteljesítette az eljövendő királyra és a messiásra vonatkozó proféciákat. Uram, ezért tudhatjuk, hogy azok a proféciák, amelyek a templom újjáépítéséről szólnak, az utolsó időkben szintén beteljesülnek majd. És imádkozunk azért, hogy áld meg Jeruzsálemet, és ezekben a nehéz időkben imádkozunk Jeruzsálem békéért is. Uram, imádkozunk az ország vezetőiért, hogy te vezesd őket, hogy te adj nekik bölcsességet. És kérünk téged, hogy vezess bennünket is, mert szeretnénk abban járni, amit elkészítettél nekünk, és szeretnénk, ha te dicsőülnél meg.